Itt a Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja a 16, 19, 25, 31 és 41 méteres rövid hullám.
Archívum. Podcast sorozatunkban a Szabad Európa rádió archívumából válogatunk. A müncheni szerkesztőség időtálló korábbi műsorait hallgathatják meg. Az adás felvételének hangminősége változó, ezen lehetőségeinkhez mérten igyekeztünk javítani.
Itt a Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja.
Kellemes rádiózást a Szabad Európával! Most meghallgathatják a Szabad Európa rádió 1993. január 25-én sugárzott műsorát. A hatalom és a média viszonya a keleti és nyugati országokban. Láng Júlia összeállítása.
Az információ terjesztés állami monopóliumának megszüntével az írott sajtó szabad lett. Mint ilyen, betölti feladatát, a hatalom működésének szoros megfigyelését és bírálatát. A hatalom ezt sehol nem szokta jó néven venni, de hát ki csinálja a saját dolgát. Különben is mindenütt kevesebben olvasnak újságot, mint ahányan tévét néznek. Nem véletlen tehát, hogy a nagy viták mindig a televízió körül vannak. Ám bár a belgrádi televízióban nincs vita. A helyzet egyértelmű. A választási kampány során Milosevic ellenjelöltjét a tévé kémnek és nemzetárulónak nevezte. Vége László jelenti Újvidékről.
A sajtó irányítását illetően az aktuális szerbiai hatalom megvalósította a kommunista funkcionáriusok álmainak ne továbbját. Nem csak irányítja a médiákat, hanem a közvélemény többsége kritika nélkül magáévá teszi a propagandát. Az európai választási megfigyelők jelentéséből is kiderült, hogy a hatalmi párt jelentős mértékben a rádiónak és a televíziónak köszönheti a nyomorgó polgárok bizalmát. A szerb televízió a választási kampány során például olyan képsorokat mutatott be, amelyben a halott fiát sirató apja Slobodan Miloseviçtől várja a vigaszt. Ez a tévé az ellenjelölt Milan Pánicsot amerikai kémnek, külföldi ügynöknek és nemzetárulónak nevezte. A pontosság kedvéért meg kell állapítanunk, hogy a sajtó sokkal tárgyilagosabb, mint a televízió. Hogyan lehetséges ez? Szerbiában jelenleg a polgároknak mindössze 8%-a olvas napi és heti lapokat. A hatása tehát kicsi. A lakosság nem vásárol újságot, lassan már kenyérre sem lesz pénze. A katasztrofális helyzetet növeli, hogy az EN szankciók legjobban a független, az ellenzéki lapokat sújtják, azokat, amelyek a piacból tartják fenn magukat, és csak drága pénzért tudnak nyersanyaghoz jutni. Az elektronikus médiák tehát sohasem voltak ellenőrzöttebbek, a tönk szélén álló sajtó pedig sohasem volt szabadabb, mint ma. Az új délszláv államok között Szerbiában jelennek meg a legkritikusabb hangvételű újságok. De a hatalmat ez nem izgatja, mert ezeknek nincs szélesebb tömegbázisa. Egyedül a televízióra és a rádióra ügyel, amelyet a köztársasági parlament és a kormány ellenőriz. A decemberi választások után a kormánypárt egyszer s mindenkorra meg akarja szilárdítani pozícióját, és ezért nagyméretű tisztogatásba kezdett. 100 számla bocsátják el a politikailag alkalmatlan újságírókat, nem csak a politikai tájékoztatási osztályt, hanem a művészeti és a kulturális részeiket is tisztogatják. Sokak szerint túltesznek a néhai egypárturalmi megtorlásokon is. A belgrádi választási eredmények bizonyítják, hogy az elektronikus médiák milyen nagy hatalmat képviselnek. Néhány kis hatósugarú, fővárosi rádió és tévéadó megőrizte politikai és gazdasági függetlenségét, aminek köszönve a fővárosban az ellenzék sokkal jobban szerepelt a választásokon, mint vidéken. Egyelőre azonban nincs kilátás kisebb vidéki tévéstúdiók és rádióállomások üzemeltetésére, mert a frekvenciák elosztása teljes mértékben a kormány hatáskörébe tartozik. Az újságok etéren előnyesebb helyzetben vannak. Szerbiában viszonylag könnyű lapot alapítani, a törvények liberálisak. Jellemző, hogy a hatalmon levő párt mind gyakrabban felpanaszolja a sajtó ellenzékiségét. A sesejféle szerb radikális párt a szokás szerint néhány lépéssel tovább megy. Ideológiai keresztes háborút indított a sajtó ellen, mondván, hogy azt nemzetárulók és nemzet idegenek tartják a kezükben. Követeli, az egypártrendszerben állami támogatást élvező lapok vagyonának újbóli államosítását, amivel a parlament jogalapot szerezne az ellenőrzésre. Erre a sorsa került volna a Belgrádi Politika című nagymúltú lap is, de az újságírók sztrájkba léptek, először a lap több mint 80 éves története folyamán, és ennek köszönve egyelőre elhalasztották az államosítást. Nincs kizárva azonban, hogy már a közeljövőben a sajtó ellen is beindulnak a megtorló intézkedések, csak nem tudni, gazdasági köntösbe bújtatják őket, vagy pedig az erőszak nyíltabb formái lépnek színre.
A sajtó visszaállamosításának ötlete, amiről a szerb radikális párt követelése kapcsán Vége László beszélt, nem idegen a Mecsár kormánytól sem. A Független Szlovák Köztársaság vezetőinek egyik legelső döntése egy ilyen akció volt. A részleteket Horváth Gabriellától hallják Pozsonyból.
A bársonyos forradalmat követő 2,5 év alatt Csehszlovákiában valódi sajtószabadság uralkodott, így a szlovák újságíró társadalom döntő többsége rendkívül érzékenyen reagál a júniusi választások nyomán létrejött hatalmi szervek azon törekvésére, hogy befolyásuk alá vonják és ellenőrizzék a tömegtájékoztatást. Hosszantartó polemikát váltott ki például a szlovák kormány kulturális miniszterének megjegyzése, miszerint Szlovákia érdekei azt kívánják, hogy az újságírók etikai önmérsékletet tanúsítsanak. Bár ennek a figyelemre méltó kifejezésnek a tartalmát később különbözőképpen magyarázták, a vezető alkotmányos tényezők kijelentéseiből és a kormány gyakorlati intézkedéseiből egyértelművé vált, hogy etikai önmérsékelést elsősorban a minisztertanáccsal szembeni kritika terén kellene tanúsítani. A hatalmi garnitúra azonban nem számolt azzal, hogy 2,5 év sajtószabadsága bizony mély nyomokat hagyott a szlovák újságírók tudatában, s hogy a várt lojalitás helyenként elmarad. Vladimir Mecsel szlovák kormányfő nem kis keserűséggel állapította meg, hogy a szlovák újságíró társadalom nem egységes. Addig, amíg egyesek mindent elkövetnek Szlovákia jó imidzsének megteremtése érdekében, mások azok malmára hajtják a vizet, akik rontani szeretnék a Szlovákiáról kialakult világképet. Újságírókörökben az a hír terjed, hogy a szlovák kormányfő asztalán egyre bővül az a fekete lista, melyen az etikus önmérsékletre képtelen újságírók és sajtóorgánumok neve van feltüntetve. Az utóbbiak közül néhány hete még első helyen szerepelt a rendkívül közkedvelt, nagy példánszámban megjelenő Smena, mely akárcsak az első kormány, úgy a Mecsiar kabinet idején is a legkeményebb bírálók közé tartozott. A Napilap vezetősége tavaly nyáron rendkívül előnyös ajánlatokat kapott arra, hogy részvénytársasággá alakuljon, és így teljesen kikerüljön a mindenkori hatalom irányítása alól. A júniusi választások nyomán alakult kormány azonban megakadályozta a privatizációs kísérletet, majd decemberben a Smena kiadóvállalatát maga változtatta állami részvénytársasággá. Ezt követően már minden ment, mint a karikacsapás. Az állami részvénytársaság vezetősége rossz gazdálkodásra hivatkozva leváltotta a Napilap gazdasági igazgatóját és főszerkesztőjét, annak ellenére, hogy az évet több milliós haszonnal zárták. Külföldi kommentátorok szerint nem volt igazán szerencsés ómen, hogy ezt a lépést éppen az önálló szlovák köztársaság első munkanapján hajtották végre. A Smena vezetői azonban nem adták fel, rövidesen új lappal jelentkeztek, melynek színvonalát az a népes szerkesztőségi gárda garantálja, mely velük együtt távozott korábbi állásából. A Smena körüli botrány még el sem csitult, már is újabb csemegéhez jutottak a könnyű műfaj kedvelői. A szakértelem hiányára hivatkozva múlt héten leváltották a szlovák televízió hírszerkesztőségének vezetőjét, aki élvezte a Szlovák Nemzeti Párt és a Demokratikus Szlovákiáért mozgalom bizalmát. Ez komoly veszélybe sodorta a televízió igazgatójának pozícióját, akit a hatalmon lévő mozgalmak képviselői azzal vádoltak, hogy döntése a kisebbségi, szlovák ellenes nézeteket tükrözi, és ezért a demokráciát veszélyezteti. A kormánypárti képviselők nyilatkozata szerint a hírszerkesztőség vezetőjének leváltása mögött a volt föderális maffia és a legutóbbi választásokon kudarcot vallott pártokhoz tartozó újságírók állnak. Ezért ők úgy vélik, hogy a döntés miatt le kell váltani a televízió igazgatóját. A szlovák televízió körüli vita tehát Szlovákiában is tovább gyűrűzik, és különféle vélemények vannak arról, hogy a személycserék valóban sértik-e, s ha igen, akkor miben sértik a demokráciát. Horváth Gabriella, Szabad Európa Rádió, Pozsony.
Nem fogadta lelkesedés Oroszországban Jelcinnek azt a december végén kiadott dekrétumát, amely egy tolvonással létrehozta a Szövetségi Információs Központot. A miniszterelnök helyettesi rangot élvező kinevezett igazgató a radikális reformerként ismert Poltorányin, Jelcin régi barátja és támogatója. Az információs központ kijelölt célja a reformok és a törvények széles körű ismertetése. Az újságírók természetesen gyanakodnak, propaganda minisztériumnak tekintik. A volt kommunista, konzervatív honagyák pedig, éppen ők, egyenesen cenzúrát kiáltottak a hírre. Cenzúra azonban annyira nincs Oroszországban, hogy bármi megjelenhet, szélsőséges fasiszta lapok tömege is. Gereben Ágnes tudósít.
Lassan 3 éve, hogy életbe lépett az új sajtótörvény Oroszországban. Elképzelni sem lehet korszerűbb, demokratikusabb, az írott és nyomtatott sajtó teljes függetlenségét biztosító jogszabályt, amely természetesen kijelöli az újságírók tevékenységének határait is. Egyebek mellett tilos, faji, nemzeti és egyéb uszításra felhasználni a negyedik hatalmi ágorgánumait. És éppen ez az, amire fütyül a 100 000-es példányszámban, s amit kevesen tudnak, az SKP átmentett pénzein kívül emigráns orosz körök adományaiból finanszírozott, ahogy Oroszországban a fasiszta sajtót nevezik, fekete százas sajtó kiterjedt újságíró gárdája. Ezeknek az embereknek nincsenek erkölcsi skrupulusaik, és nem is azért kapják a fizetésüket, hogy legyenek. A feladatuk az, hogy a kommunista, illetve a fasiszta eszmerendszer nevében támadják az orosz kormánynak a demokratikus társadalom és a piacgazdaság létrehozására tett erőfeszítéseit. És az oroszországi ex-lex állapotok közepette ezt a szószoros értelmében büntetlenül megtehetik. Hiába a nagyszerű sajtótörvény, nincs, aki érvényt szerezzen a szankcióknak. Az orosz sajtó másik pólusán viszont 1987-től, a glásznosz igazi kezdetétől számomra megvallom, máig megszokhatatlan változás ment végbe. A cenzúra mindenhatóságának tudatában fennőtt újságírók, akik nemzedékek óta joggal elmondhatták magukról, hogy hazudtak éjjel-nappal, hazudtak minden hullámhosszon, nos, ez a számban, befolyásban igen tekintélyes gárda hetek, hónapok alatt megízlelte a szabad szó mámorát, és megtanult élni a sajtószabadsággal. A demokratikus liberális lapok, az Izvestia, a Nezavisimaja, a Rasszizskaja gazéta, a Kuranti és a többiek imponálóan tesznek eleget a kommentártól elválasztott korrekt információnyújtás kötelezettségének. Érdekes módon az elmúlt egy évben a kommunista kézben lévő Pravda, főleg az etnikai konfliktusokról közölt cikkeiben ugyancsak ebbe az irányba tart. Éppen az etnikai konfliktusokról szóló korrekt híradás jelenti viszont az orosz televízió egyes csatornája a minden ízében demokratikus osztánkínó vezetőinek legnagyobb dilemmáját. A Szovjetunió összeomlása óta ugyanis szokássá vált, hogy a polgárháborús övezetekből sugárzott riportokban egymás után megszólaltatják a szemben álló feleket, egyenlő időt biztosítva a számukra. Ezt a megoldást azonban még a liberális orosz értelmiség is elítéli, mert úgy látják és ők tudják, hogy az objektivitás helyett a felek egymás elleni televíziós kirohanásaival csak az ellenségeskedést szítja. Minthogy emberéletekről, nagyon sok polgári áldozatról van szó, ez súlyos és bizony máig megoldatlan kérdés. Ami a hatalom és a sajtó kapcsolatát illeti, az orosz politikusok többsége inkább a nyelvét harapná le, semmint a sajtót támadja, vagy azon nyavajogjon, hogy nem szerepeltetik eleget. 1992-ben egyetlen, ám annál fontosabb kivétel volt ez alól. Az orosz politikai konzervativizmus pápájával nőtt parlamenti elnök Ruszlán Hasbulatov esete, aki a régi jó szovjet idők módszerével próbálta megszabályozni az Izvestiát, mert a lap teljes joggal törvénytelenséggel vádolta meg őt. Azzal ugyanis, hogy utasítására a moszkvai rendőrség őrizetbe vette a fővárosi szállodákban talált csecsen nemzetiségű állampolgárokat. A faji alapú megkülönböztetés veszélyén kívül az Izvestia felhívta a figyelmet arra is, hogy a parlamenti elnök nem adhat utasítást a moszkvai rendőrfőnöknek. Hasbulatov büntetésül júliusban a parlament orgánumává nyilvánította a lapot, és már meg akarta kezdeni az elbocsátásokat is. országos botrány volt a válasz. Az orosz sajtó néhány óra leforgása alatt kiállt az Izvesztia mellett, egyszeri újságot adtak ki védelmében, Jelcin elnök pedig a televízióban fejtette ki, mennyire fel van háborodva a sajtószabadság elleni merénylet miatt, és az Orosz Alkotmánybizottság azonnal hatálytalanította a parlamenti elnök döntését. Ha hiszik, ha nem, ez történt Oroszországban. A sajtó maga alá gyűlésével azóta sem mer próbálkozni senki, de januárban mind a konzervatív parlament, mind a demokratikus végrehajtó hatalom bejelentette igényét egy saját televíziós állomásra. Gereben Ágnest hallották Budapestről.
Nézzünk most arra, amit néha Európa boldogabbik felének szoktak nevezni. Elégedettek-e vajon a franciák a hírközléssel? Előre megmondhatom, hogy nem, csöppet sem. Sőt, a szakma is elégedetlen, médiaválságot emleget, és eléggé sokat foglalkozik önmagával. A részleteket Járvás Ágnestől hallják.
Minden év januárjában felmérés készül Franciaországban arról, hogy milyen véleménnyel vannak az állampolgárok a rádió, a televízió és a sajtó munkájáról. Az idei közvéleménykutatás eredményét épp a napokban hozták nyilvánosságra. Az első kérdés most is így hangzott. Ön szerint az újságírók függenek-e a pártoktól, vagy a politika és a pénz hatalmától? A megkérdezettek nem kevesebb, mint 62%-a véli úgy, hogy bizony függenek. Figyeljünk fel arra, hogy már a kérdésfeltevés is jelzi azt a francia meggyőződést, hogy nem egyedül a politikai hovatartozás az, ami függőséggel egyenértékű. Előfordult például, hogy az egyik állami csatorna nyíltan kormánypárti riportere tett fel kényelmetlen kérdéseket a miniszterelnöknek. Olyan arroganciával, ami a legkonzervatívabb nézőnek is kedvére való lehetett. Ki is jelentette Bélegová miniszterelnök, hogy többé be nem teszi hozzájuk a lábát, mármint az állami televízióba. Természetesen az incidens senki állásába nem került. A kérdésben szereplő hatalomtól való függés azonban már kényesebb pont. Hogyan tételezhetünk föl függetlenséget arról a két televíziós riporternőről, akiknek férje kormánytag? Az iparügyi miniszter felesége politikai vitaműsort vezet. Az emberbaráti ügyekkel megbízott miniszter Bernard Kouchner felesége pedig hírkommentátor. A tévénézők legalábbis kajánsággal figyelik, ez utóbbit, hogyan tudja kiügyeskedni, hogy ne ejtse ki férje nevét a hírekben, holott ő az a miniszter, aki minden nap hallat magáról. Csak azért elnézi a közvélemény, mert a legnépszerűbb párton kívüli politikusról van szó. Egyeset azonban rendkívül nagy visszatetszés keltett. Az történt ugyanis, hogy Mitterrand elnök interjút adott több rádió és tévériporternek, melyen a két miniszter feleség képviselte a cégét. Kérdéseik hangvétele nem tárgyilagosságot, hanem a hatalommal való benfentességet tükrözött inkább, amit aztán sokáig felrottak nekik. Ma azonban Franciaországban az újságíróknak a pénzhatalmától kell legjobban óvakodniuk. A tévécsatornák bevételének tetemes hányadát az esti híradó előtti és utáni reklámok összege teszi ki. A tévéadók tehát anyagi okokból minden eszközzel megpróbálják elhappolni a nézőket a konkurenciától. Újabban még a csalástól sem riadnak vissza. Az egyes csatorna például bejelentette, hogy munkatársának sikerült rendkívüli interjút készítenie Fidel Castroval. A filmen azonban a kubai vezér mikrofonerdő mögül beszélt, míg a kérdező riporter egy szállodai szalon foteljéből tette fel a kérdéseit, és kettejüket együtt nem lehetett látni. Hamar kiderült a turpisság. Castro nem adott interjút, és ezt idekezvén palástolni, összevágták a sajtókonferencia anyagát a külön fölvett kérdésekkel. Több ilyen eset, és talán a politikától való megcsömörlöttség is az oka annak, hogy a megkérdezetteknek a fele sem hiszi el, hogy a televízióban látottak, illetve az újságban olvasottak megfelelnének a tényeknek. A franciák a rádiót tartják a legmegbízhatóbb információforrásnak. Mindent összevetve elmondhatjuk, hogy a francia média most válságon megy keresztül. Tanú erre az a mintegy 30 könyv is, mely az elmúlt 3 hónapban jelent meg a kérdésről. Jászás Ágnes, Szabad Európa Rádió, Párizs.
Olaszországban ismét kemény harc folyik az újságírók és a politikusok között. Január 20-án a képviselőház jóváhagyta, hogy 2 hónapon belül dönt a radikális párt vezetőjének az újságíró szövetség feloszlatására vonatkozó javaslatáról. Persze általános fölhördülés újságíró körökben. Az ügy hátteréről Bányász Kató tudósít.
Az újságíró szövetség feletti polémia nem új keletű. Már 1963-ban történt megalakulása óta folyik, és az örök pereskedés valóságos háborúvá fajult 1991. novemberében, amikor kiderült, hogy egy újságíró vizsgán a vizsgáztató bizottság elnökének jó indulatába ajánlottak néhány jelöltet. Azonnal vizsgálat indult, és mint Indro Montanelli, a milánói Il Giornale főszerkesztője mondotta, felfedeztük, hogy az a felesleges kretén próba még piszkos is. Míg az akkori államfő Francesco Cossiga azt dörögte, hogyha létezett volna a muzsikusok rendje, nem lett volna Mozart. A vizsgálatot aztán lezárták, és közben valamennyi gyanúsított jelölt újra sikerrel letette a vizsgát. A képviselőház döntése azonban sokak szerint nem annyira az újságírók szervezete, hanem inkább a sajtószabadság ellen irányul. Miután a kormány és az újságírók közti harc új erőre kapott, az egy éve folyó, az olasz politikai és közéletet intenzíven tisztogató bírósági hadjárat során. Mivel a sajtó gyakran előbb ad hírt egy-egy neves személyiségnek küldött törvényszéki idézésről, mint ahogy azt a címzet készhez kapja. Különösen élessé vált a polémia decemberben, miután egy mafiás kapcsolatokkal gyanúsított bíró Domenico Signorino öngyilkos lett. És soha nem fogjuk megtudni, azért-e, mert ártatlan volt és nem bírta elviselni a méltatlan vádat, vagy mert bűnös volt és nem akarta végigélni a meghurcoltatást. Halála után nem is erről folyt a vita, hanem a képviselőház igazságügyi bizottsága szigorú eljárás indításával fenyegette meg nem csak az újságírókat, hanem a hírek kiszivárgásáért felelős bírókat is. Ilyen jellegű vita csak nem minden nap akad, mert egyfelől törvény védi a vizsgálati titoktartást, másfelől pedig ugyancsak törvény védelmezi a sajtószabadságot. Az újságírók az információ szájának betömésétől, a demokrácia veszélyeztetésétől tartanak. Hiszen ha csak akkor adhatnának hírt egy politikus vagy közéleti személyiség ellen indított vizsgálatról, ha kiderült ártatlansága, illetve bűnössége, akkor tekintve az olasz igazságszolgáltatás közismert csigalassúságát nem volna miről írni az újságokba. Egy éve minden nap a lapok 4-5 oldalát töltik meg a Tiszta Kéz nevű vizsgálat lépései. És ezért hangzik jogosnak az egyik legnevesebb olasz publicista Enzo Biaggi megjegyzése, hogyha a parlament meg akarja szüntetni az újságírók szervezetét, előbb teremtsen rendet saját soraiban. Még egy másik híres kollégája, Giorgio Bocca kijelentette, ha a politikusok diktatúrát akarnak, mi forradalmat csinálunk. Bányász Kató, Szabad Európa Rádió, Róma.
Az olaszokkal ellentétben a skandináv újságírók úgy gondolják, nem tisztességes gyanúsított vagy vádlott nevét közölni, amíg a bíróság ki nem hirdette az ítéletet. Járai Jánost hallják a skandináv sajtóetikáról.
Meglehetősen bizarr helyzetben voltak a svéd sajtó képviselői, amikor a meggyilkolt miniszterelnök Olof Palme tettesének kilétéről volt szó. Ugyanis már az egész világ tudta, hogy a gyanúsítottat Krister Petersonnak hívták. Ugyanakkor itt, ahol a tragikus események történtek, a sajtó nem volt hajlandó név szerint említeni a férfit. A svéd írott és iratlan újságírói etika szerint addig, amíg valakiről nincs a bíróság által bebizonyítva, hogy ő a bűnös, nem szabad a nevét és a fényképét nyilvánosságra hozni, és ezzel tovább növelni ellene az esetleges alaptalan gyanút. Még ilyen kíméletes hozzáállás mellett is előfordulnak szakmai tévedések. Ez történt az előbb említett esetben is, amikor Peterson úrról első fokon ugyan megállapították, hogy ő lőtte le az államfőt, de aztán később mégis magas kártérítés mellett ártatlannak nyilvánították. Hasonlóan szigorúan veszik az újságírói erkölcsöket Norvégiában, ahol szabály van arra, hogy csak nagyon indokolt esetben szabad a privát integritást megsérteni. A közérdeklődése még nem bizonyíték arra, mondják, hogy a nem nyilvánosságra hozott hír valóban közérdekű volna. Ez történt akkor is, amikor Gro Harlem Brundtland norvég államfő fia öngyilkos lett. A lapok és a rádió hetekig hallgattak az eseményről, és csak jóval később, amikor a miniszterelnöknő lemondott, tudta meg az ország az okát. Dániában annyival különböző az újságírók helyzete, hogy ott az olvasók felől nagyobb nyomás nehezedik a sajtóra, az egész részletes, mindenbe belemenő és leleplező hírközlés érdekében. A médiák konkurenciája is megnehezíti az idézőjelben túlságos újságírói etika betartását. Skandináviában egyébként több országban is vannak úgynevezett sajtóetikai bizottságok, amelyek feladata, hogy figyeljék a hírközlés, hogy úgy mondjam, normális mederben tartását. A svéd bizottság minden évben számos anyagot vizsgál meg. Részben külső bejelentés alapján, részben pedig saját észrevételre támaszkodva. A hírközlő szervek pedig minden egyes alkalommal hűen lehozzák, ha az említett szerv valami miatt elmarasztalja őket, vagy természetesen azt is, ha az aktuális anyagot rendben találták. A legtöbb kifogás a hírek, illetve műsorok tárgyilagossága ellen szokott felmerülni. Például amikor a cikk írói, a riporterek az igazságnak csak az egyik oldalát domborítják ki. Az itteni újságírók egyébként egyik legfontosabb iratlan szabályuknak tartják, hangsúlyozom még akkor is, ha az esetleg a konkurencia malmára hagyja a vizet, hogy lehetőleg senkit ne sértsenek meg emberi mi voltában, önérzetében, csak egy jópofa cikk vagy műsor kedvéért. Járai János, Szabad Európa Rádió, Svédország.
És végül néhány kis hír a média világából, világszerte.
Csehországban pályázatot hirdettek egy szabad tévécsatornára. A pályázaton külföldiek is részt vehetnek, és a cseh kormány is indul.
Lengyelországban 3 évi előkészítő munka után most december 29-én szavazta meg a Sejm a rádió és televízió törvényt, amely egyebek között azt is kimondja, hogy minden műsornak tiszteletben kell tartania a keresztény értékrendszert.
Nagy-Britanniában ismét vita tárgya, hogy hol húzhatók meg a sajtószabadság határai. A szenzációs sajtó magántelefonok illegális lehallgatásával a királyi család és vezető politikusok magánügyeit fecsegi világgá. Fölmerült a javaslat, hogy törvényi szabályozás kellene.
Az Amerikai Lapkiadók Szövetsége pontosnak tartotta egy kétoldalas nyilatkozat kiadását, amelyben emlékeztet a sajtó legfőbb szerepére, az éberen őrködésre. Idézet a nyilatkozatból. Az Egyesült Államokban az abszolút szuverenitás a népé és nem a kormányé. A népnek és a nép érdekében a sajtónak a joga, hogy szabadon megvizsgálja, mit csinál a kormány.
Az algériai El Watan című napilap megjelenését meghatározatlan időre fölfüggesztették, 6 újságíróját letartóztatták. Az ok? Beszámoltak arról, hogy iszlám fundamentalisták megöltek 5 rendőrt. A vád alá helyezett újságírók 10 évig terjedhető börtönbüntetésre számíthatnak.
A Szabad Európa Rádió 1993. január 25-én sugárzott műsorát hallották a hatalom és a média viszonyáról. Az összeállítást Láng Júlia szerkesztette. Az eredeti felvételt az Országos Széchenyi Könyvtár történeti fénykép és videótára őrzi és bocsátotta rendelkezésünkre.